reggeli személy.
Kukorelli Andrá. Jó reggelt. Hozzá kellett volna tennem, hogy író, de nem akartam, gondolom, hogy azért ezt már nem kell, ezt már régóta nem kell.
Bonyolult, mert ugye, mivel hogy ide-oda meg szoktak hívni ilyen beszélgető műsorokban, amelyik például olyanokban, amik látszanak, mi is látszunk egyébként most?
Látszunk, igen.
Látszunk, oké. Tehát így ennek megfelelően, így az utcán szoktak szólni, hogy jaj, láttuk a tévében, meg minden, de az, hogy mit csinálok közben, hogy a könyveimet azt nem nagyon veszik meg azért, az ez tény. Tehát noha én elsősorban, másod és harmadsorban is mondjuk így, hogy írónak gondolom magam, és negyedsorban meg kiöregedett futballistának, de hát ezeket jóval kevésbé tudják, hiszen itt beszélgettünk a beszélgetés előtt, hogy hát jóval kevesebb hangsúly kerül a politikai közbeszédben arra, hogy kultúra. Tehát ez ma nagyon-nagyon háttérben van, nagyon pária helyzetben van, és ez nagyon fájdalmas számomra.
És erre kérdeztem, hogy miért voltak olyan boldog korszakok, amikor a közéletet átitatta a kultúráról való beszéd?
Hát ennél jóval inkább. Tehát rengeteg példát tudnék mondani Kazincitól. Mondjuk vegyük azt, hogy Petőfi. Csak azt, hogy Petőfi, és akkor már ne is fejtsük ki a Petőfinek a fontosságát, de Arany János olyan fontos ember lett pillanatokon belül az 50-es években, hogy hihetetlen, rögtön felkerült az akadémiára, és ott ő lett a titkár, vagy mit tudom én, Deák Ferenc. Deák Ferenc, ugye volt egy irodalmi Deák párt, gondolj bele, vagy Deák Ferenc a kehidai kúriájában minden évben, vagy nem tudom, nagyon gyakran vendégül látta az írókat, mert az neki állati fontos volt, hogy ez a kulturális közeg fontos volt számára. Most a mai politikai elit számára a kulturális közeg az egy ilyen oké, tehát nem mondom, hogy nem érdekli őket, mert egyik embert érdekli, a másik embert nem érdekli, de nincs ez az evidencia ebben a közegben, hogy a kultúra mindennek az alapja, erre kéne bazírozni, a politikai és kulturális kérdés, és így tovább. Tehát, hogyha ez nincs átítatva a politikai közbeszéd például a kultúra jelentőségével, akkor süllyed olyan szintre, amilyen szintre süllyed, az acsarkodás szintjére, a gyűlölködés szintjére, a másik patkányozására, és így tovább. Szóval őrült nagy problémák vannak, és ezt most nyilván nagyon sokáig kellene erről beszélni, hogy rendesen ki lehessen fejteni. Én csak azt mondom, hogy akár csak például Adi szerepe, vegyük Adi szerepét, vagy vegyük Herceg Ferenc szerepét a saját korában. Őrült hatása volt Herceg Ferencnek, Mixártnak, ezek parlamenti képviselők voltak, de voltak kis, olyan kis, ma már nem nagyon ismert írók, akik szintén parlamenti képviselők voltak, Szász Károlytól kezdve számos nevet lehetne mondani. Mixártnak van egy, mindenkinek ajánlom elolvasni, Tisztelt Ház, az a címe, ilyen parlamenti tudósítások, és ott van a könyvnek a végén egy ilyen nagyon jó kis névmutató, és meg kell nézni, hogy ki mindenki volt parlamenti képviselő, hogy Orbán Balázs például Karonfogba járkált, nem tudom, most nem akarok itt rögtönözni, hogy kivel, és ott a parlament folyosóján ott csibukoztak, meg minden, akkor berohantak, mert éppen Jókai tartott mondjuk egy beszélet, és az nagyon érdekes volt, akkor el kellett nyomni a drága szivart, és berohanni a patkóba, és ott hallgatni Jókai Mort. Vagy a két ábrú között voltak irodalmi kávéházak, ugye, ahol őrült módon ment a kulturális pezsgés. Tehát olyan emberek, festők, zenészek, írók, újságírók, színésznők, mindenki ott volt. Egyáltalán nem voltak például a különböző disziplinák olyan módon szeparálva, mint ahogy ma, de hogy ma a festők nem ismerik a zenészeket, a zenészek nem ismernek senkit, az írók nem járnak el a festők vernisszázsára, és így tovább, mindenki a saját bizniszét nyomatja. Szóval elég síralmas a helyzet. És ezt használja ki az úgynevezett, mint közösségesen politikának nevezünk, tehát azok az emberek, akik diszponálnak az erőforrások fölött, hogy sajnos a politika ilyen maradék elven van tartva.
Hát most kicsit arra kényszerülök, hogy fölmondjam az, amit ezek, ez ügyben így közhelyszerűen szoktak mondani, hogy a kultúra vagy a kulturális élet szereplői, mondjuk így a értelmiség, a költők, akkor kaptak nagyobb szerepet, amikor valami társadalmi átalakulás indult el, amiben ugye a magyar polgárság nem lévén mindig az értelmiség játszotta a igavonó szerepét, tehát az rángatta előre a közhangulatot. És hát ez ugye Petőfék vagy Jókaik esetében biztos, hogy így volt. A századfordulón, amikor eldőlt, hogy Magyarország, vagy még nem dőlt el, hogy nyugatra vagy keletre megy inkább. Ugye ez addig föltette ezt a kérdést, de nem dőlt el, akkor is számított. És hát ugye talán Illyés volt az utolsó, aki, vagy talán Csóri, nem tudom, aki ezt a szerepet még vitte, vagy erőltette, ezt már nehezen lehet megmondani utólag. Szóval, hogy sosem volt ez ilyen minden korszakot természetesen átható dolog.
Én úgy gondolom, hogy az, hogy az irodalomnak például, most vegyük az irodalmat, mert ott jobban kiismerem magam talán, egy ekkora szerepe volt mondjuk például a reformkorban, vagy 1848-ban, vagy akár a kiegyezés körül, vagy akár a osztrák-magyar monarchia alatt, aztán utána ugye Adit vegyük, vagy például a két háború között is, de aztán az 50-es években is, tehát ezt ne felejtsük el, azért ennek volt egy ilyen jellegzetesen kelet-európai oka, nevezetesen az, hogy nem voltak olyan, tehát nem volt olyan politikai intézményrendszer, ami megfelelt volna, hogy így mondjam, a magyarok, a magyarság, most ilyen nagy szavakat használok, érdekeinek. Tehát volt egy politikai intézményrendszer, Mária Teréziától kezdve, de ez nem feltétlenül szolgálta éppen a magyar érdekeket. És ezért volt az, ugye említetted Illyés Gyulát, Illyés Gyulának volt ez a híres megfogalmazása, hogy mivel nincs politikai intézményrendszer, ezért az íróknak még a vízügyi hivatal szerepét is el kell látniuk. Nincs olyan vízügyi hivatal, amelyik megfelelne a magyar érdekeknek, ezért az értelmiségnek, par excellence az íróknak, költőknek kell ezt a szerepet eljátszani. Na most ez egy a kelet-európai sajátosságból, ha tetszik, elmaradottságból fakadt ez a szituáció, és ez még az 50-es években, 60-as években, 70-es, sőt 80-as években is tulajdonképpen valid volt, érthető volt, és ugye a rendszerváltás után kialakult egy politikai intézményrendszer, most nem minősítsük, hogy ez milyen, de mégiscsak kialakult, és ennek megfelelően az írók maguk is kezdték azt bizonygatni, hogy hát most már nekünk nem kell politikai szerepet vinnünk, most már mi visszavonulhatunk a par excellence, a tiszta művészet fellegvárába, és ott csak a saját dolgainkkal foglalkozhatunk, és ezt szerintem, és magam is így gondoltam, őszintén szóval, abszolút így gondoltam, még a 90-es évek elején. Ma egész másképp gondolom, azt gondolom, hogy a politika az nem egyenlő azzal, amit ma állandóan mondunk és hallunk. Tehát amikor politikáról beszélünk, akkor mindig Orbánról meg Gyurcsányról kezdenek az emberek szinte ilyen mániákusan beszélni, hanem egyszerűen a politika azt jelenti, ez is közhely, amit mondok, hogy a közügyek való beleszólás, annak a pertraktálása. Ugye, hogy a görögök, szoktam mondani, hogy görögök ugye pontosan tudták, hogy részt kell venni a politikában, egy szabad görög férfi kiment az agorára, és ott részt vett a politikában. És ez most nincs meg, és ezért van ez a helyzet, hogy az értelmiség jóval kevésbé vesz részt a politizálásba, a politikai közbeszéd formálásában, kivéve a gyevi bírót, kivéve azt a pár tucat embert, aki csinálja. Ezt jóval inkább kellene csinálni, jóval inkább kellene a különböző értelmiségi rétegeknek összetartani, szolidaritást mutatni egymás iránt, érdeklődni egymás iránt, stb. És abban a pillanatban, hogyha megképződne egy kritikus tömeg, abban a pillanatban ez már nyomást gyakorolna a fönnálló kormányzatra. De ha ez az összeállás nem történik meg, akkor nyomás nem gyakorlódik, és ennek megfelelően ők elengedik ezt a dolgot, elengedik a kultúrát.
Legutoljára, amikor az értelmiség fontos szerepet játszott, vagy látszott játszani, akkor ugye ez a rendszerváltó parlament volt, amelyben hát az, hogy történészek, jogászok, színészek, írók, stb. Ültek ott egymás mellett, az elég föltűnő volt, de valahogy az emberek olyan biztonságérzetet adott, hogy hát ezek mégis értelmiségiek, tehát majd. Aztán kiderült, hogy politizálni az értelmiségi lét, ez önmagában kevés. Tehát ez egy más dolgot jelent. És hát el is kezdődött a politikából való kinyomás az értelmiségieknek, hogy akkor jöjjenek a professzionális politikusok, a maguk vagy cinikus, vagy kevésbé cinikus karakterekkel, ilyen-olyan paktumaikkal, és itt tovább, ahol senki se fintorog. Mert az értelmiség ezt a fintorgás valamilyen nagyon szereti. És akkor itt eljött az a pillanat, amikor az értelmiség jó része úgy érzi, legalábbis ebben a pillanatban, hogy nem érdemes.
Igen, nem érdemes. Teljesen jó, amit mondasz, teljesen egyetértek, fintorogni jóval könnyebb, mint valamit csinálni, tehát otthon ülök és köpködök, meg ezek milyen buták, meg mennyire szörnyű az egész, hát ezt állati könnyű. Valóban a rendszerváltás parlamentjében, ahogy Urásságot mondta, ott ült mondjuk az SZDSZ-ben Darvas Iván, és ott ült az MDF-ben Bánfi György színész, és ott ült a pulpituson Szabad György történész, és ugye Kossuth-tal foglalkozott, én történet szakos voltam, most olvastam is a Kossuth monográfiáját, már mint Szabad Györgynek, ilyen Kossuthi módon dörgött le a népre, mármint a patkóra, hogy így meg úgy. Na most ez valóban teljesen megszűnt, tehát amikor én ugye már 2,5 évig ott ültem, akkor hát gyakorlatilag úgy néztek rám, mint én csodabogárra. Magam is úgy néztem, tehát félre ne értsd, én is úgy gondoltam magamra, hogy mit keresek itt tulajdonképpen. Noha azt mondom, hogy nem kell persze parlamenti képviselőnek lenni, de az, hogy te a politikai szerepet is vállalj, mint értelmiségi, az kutya a kötelességet. Odáig mennék el, hogy azt tartom értelmiségi embernek, aki ki tudja dugni a fejét a saját probléma halmazából, és tud egy kicsit messzebben nézni, tud globálisabban, vagy ha nem tudom hogyan, holisztikusabban gondolkodni, látja egybe az egészet, és látja a problémákat, és megpróbál valamit csinálni. Nem kell hozzá érteni, tehát egy festő ne értsen arhoz, hogy most jó-e az akkumulátorgyár, vagy nem, de alakítson ki valami, ha tetszik, most brutálisat mondok, egyfajta zsigeri érzést az akkumulátorgyárra kapcsolatban. És ez a zsigeri érzés, hogy leengeded magadra ezt, magadba beengeded ezeket a problémákat, amikkel mind közönségesen foglalkozunk, akkor igenis tudsz autentikus dolgokat mondani. És egy értelmiségi, és mondjuk egy művész, különösképpen bocsánat, hogy ilyen elfogult vagyok, mert ő pedig még inkább tud autentikus dolgokat mondani, mert erre van beállva az egész mentális struktúrája, hogy próbál autentikus lenni. Aztán vagy sikerül neki, vagy nem.
Nem akarok neveket mondani, mert ebből csak igazságtalanság jönne, de például itt van ez a rádiózó. Klubrádió, amelyik hát még korábban több össze tudott hozni nagyobb tüntetéseket is, ugye, hogy mi legyen a hozzáférhetőségével, a nyilvánosságban játszott szerepével, hogy lehetne kivédeni mondjuk a tüntetések segítségével a hivatalok packázásait, ami mögött a politika packázása van, és ott nagyon sok azzal a mércével mérve sok értelmiségi művész jelent meg ezeken a tüntetéseken, és beszéltek, zenéltek, ez már elképzelhetetlen lenne, belefáradtak. Úgy érzik, hogy hát ez a pusztába kiáltott szó. Úgy érzik, hogy olyan kisebbségben vannak ebben az országban, hogy senkit nem is érdekel, hogy mit mondanak.
És ez baromira nagy tévedés. Tehát ez így végképp egy őrült nagy tévedés, és hogyha ez megy, ez a saját magad hülyítése, most nem rólad beszéltem, de sem, hanem azonnak az embereknek, akik úgy gondolkoznak, ahogy te leírtad, az nagyon gáz. Akkor tényleg vége van. Én azt mondom, hogy minden embernek van egy hatóköre, és talán az értelmiségnek nagyobb, egy színésznek, vagy egy zenésznek még nagyobb, stb. És tényleg még egyszer mondom, kutya kötelessége lenne ezeknek az embereknek rámutatni a problémákra és foglalkozni vele. Nem kell megoldást sokat mondani, mert a megoldásokat a szakpolitika fogja majd tálalni. De egy olyan közeget kellene teremteni, egy olyan használtal a beszélgetés elején azt szokta, hogy polgárság. Tehát olyan polgári mentalitást kellene, egy polgári etoszt, polgári etoszt kellene, hogy ki alakuljon, amelyik tudja azt, hogy csak, ugye van a magánéleted, meg van a közéleted, ez a kettő egyensúlyban kellene, hogy legyen, és csak akkor van jó magánéleted szerintem, hogyha a közélet is tűrhető állapotban van, és vice versa, fordítva is működik ez a dolog, ezek összefüggenek. Tehát, hogyha azt akarod, hogy jó legyen az életed, vagy az arisztotelesi értelemben egy jó élet, a jó élet, ugye, eudaimónia, mondta Arisztotelész, ez nagyon, nagyon tetszik nekem, eudaimónia, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ilyen jó démonok vezetnek téged, tehát ugye metaforikusan értve, tehát hogyha jó életet akarsz, akkor igenis olyan közéletre kellene törekedned, amiben ez meg tud valósulni, a magánéletnek a jósága is, stb. És ezt igenis az értelmiségnek kötelessége lenne csinálni. Tényleg lehet, hogy már mondtam, akkor megismétlem, hogy azt tartom értelmiségi embernek, aki a közügyével is tud foglalkozni.
Hát igen, de még hallottam olyan véleményeket is, hogy a rendszer áldásos működése nyomán Magyarország megszűnt a politika. Ez azt jelenti, hogy a politikai élet, amiben nem egyenlő joggal vehetnek részt a különféle pártok vagy emberek, vagy ahol a véleménynyilvánítás vagy a politizálásnak nincsenek következményei, mert olyan túlsúllyal telepszik rá a rezsim mindenre, ott a politika meghal. Most ugyanez van valamilyen módon, hallom én, a kultúrával. Hogy Magyarországon a kulturális élet is megszűnt. Először is nincsenek fórumok. Másodszor, hogy te mondtad, nincsenek összejárások, hanem mindenki a maga barlangjában ül.
Szóval ez egy önfelmentő retorika. Tehát aki ezt mondja, az más. Hát most nem akarok csúnyát mondani, más az emberségek is képes. Igenis, mindenkinek van potenciál. Az előbb mondtam, mindenkinek van valami fajta potenciálja, valami lehetősége, van eszköztára, és hogyha ezek összeadódnának, akkor még egyszer mondom, el tudnának érni a kritikus tömegig ezek a hangok. Lásd, ez a 150 ezres tüntetés. Ugye én ott voltam ezen is.
De nem az értelmiség csinálták, nem a művészek csinálták.
Hát ezek a fiúk, lányok, ők ugye határon vannak, tehát nem akarok, itt most nem esztétikai műsor ez, de mégiscsak azok az emberek, ezek valami módon ilyen írástudó emberek, mikor hogyha nem is írnak, hanem beszélnek, stb. És itt határeset, tehát mindesetre nem azok az emberek csinálták, akiket mind közönségesen politikusoknak nevezünk. Tehát ezek egy más kategória
az
volt.
Az egy csőd volt,
és,
amikor a politika
és ott voltam ezen a 150 ezeres tüntetésen, és nem mászkáltam a tömegben, de ahová bekerültem, ott rögtön két író kollégával is találkoztam. Igen. Rögtön. Tehát pedig 150 ezer ember közül. Tehát mondja, és tudom, hogy rengetegen ott voltak az értelmiségek írók közül, tehát ebben biztos vagyok, mert mondták egy csomó, meg láttam fotókat, meg stb. Ott voltam ugyanakkor pedig az 1500 fős tüntetésen is a parlament előtt. Hát nem akarom, rengeteg ember beszélt ezekről, én nem akarom ezt a mantrát mondani, hogy mekkora különbség van, meg hogy tényleg ezek a szegény úgynevezett politikusok, ezek tényleg annyira reménytelenek, annyira hiteltelenek. Nem is az, amit mondanak, bár amit mondanak, az is borzalmas. Tehát ilyeneket mondanak, hogy fideszes pedofil hálózat. Miért kell ilyen hülyeségek? Miért kell ilyen agyament dolgokat mondani? Semmi értelme. De mindegy, de nem ez a lényeg, hogy feltétlenül, hogy mit mondasz, hanem azt tudom, mi a lényeg, hogy hogyan mondod. Az a lényeg, mert minden élőlényben, még a virágokban is van egy olyan valami beépítve antropológiailag, ami az autentikus belénk van építve. Tehát te, meg én, meg egy virág, meg egy kukac, meg egy oroszlán,
az
meg,
már
a,
jobb,
az meg, a, meg a prédája, pontosan tudja, hogy mi van. Tudja. Tehát ránéz a préda a predátorra, és pontosan tudja, hogy az most éhes, nem éhes, kopulálni akar, vagy meg akar engem enni. Ezt pontosan leveszi. És minél normálisabb vagy, természetesebb vagy, mondjuk így, annál inkább leveszem. Most az ember persze el van rontva, mi el vagyunk rontva, baromira manipulálhatók, túlzottan manipulálhatók vagyunk, de azért a lelkünk bizonyos regisztereiben mi is érezzük az autentikust, az őszintét. Most mikor hallgattam ezeket az embereket, akiket személy szerint kedvelek is, meg egyikkel másikkal jóba is vagyok, mert minden semmi bajom nincs velük személy szerint, de amikor kiállnak szegények a mikrofon elé, és az inautenticitás, már bocsánat a szóért, tehát az őszintétlenség így sugárzik belőlük, és nem azért, mert ők rosszat akarnának, hanem nem megy nekik, mert minden. Akkor ez reménytelen. Most ugye volt a 150, volt az 1500, közben volt egy Fradi Újpest meccs, ahol viszont 15 ezer ember volt. Tehát a Fradi Újpest meccs tízszer veri meg az összes, majdnem összes politikai párt mozgósító erejét, ez durva. Ez nagyon durva, ez nagyon súlyos. Ezért kellene ezt nagyon átgondolni, és ezért kellene most szerintem nem az úgynevezett politikusokon van a szó, akik ebből élnek, és megkapják a fizetést érte. Tudom, jó kis fizetés. Én is kaptam 2,5 évig. Nagyon meg voltam vele elégedve. Most 3-szor akkora a fizetés már, mint az én időmben, hogy így mondjam. Tehát nem ezekre kéne fókuszálnunk, mert azokra az emberek, akik hajlandóak valamit csinálni, és nem csak ógni, mógni, meg panaszkodni, meg mutogatni a körülményekre, meg orbánozni, meg O1-gézni, meg minden, ez semmit nem tesz, hanem pozitív dolgokat kellene mondani, meg kéne mondani, hogy tényleg mit csináljunk. Ugye az Orbán rendszernek nem ez vagy az, ilyen meg olyan bűnei vannak, hogy lopás, meg korrupció, meg minden, hagyjuk ezt hülyeség, ez teljesen minden rendszerben van, és ebben a rendszer súlyosan van, stb. Hanem az a legnagyobb bűne, hogy ezt a szerencsétlen magyar nemzetet, hogy megint ilyen nagy március 15-e felé már lehet ilyen nagy szavakat használni, ketté vágta egy csatabárda, és olyan engesztelhetetlen gyűlölet van a két oldal között, hogy hihetetlen. És erre játszik rá ez a rendszer, ezt erősít. Szerintem ez a legnagyobb felelőssége. És itt van, még egyszer mondom, a kultúrának, ezt a beszélgetésen én már elmondtam, itt van a kultúrának az alapvető fontossága és a szerepe, rá kell erre mutatni, rá kell arra mutatni, hogyha valami közös nemzeti, harmadszor használom ezt a szót, minimumot nem fogalmaz meg nem fogalmaznak meg kulturális aktorok, és nem állnak mellé, és nem sugározzák a saját köreikben, és hogyha ez nem ér el egy megfelelő tömeget, akkor itt 5-6-ra nem tudunk jutni.
Nem tudom, hogy ez az őszintiség szó, ez jó-e. Mert én azt hiszem, hogy ezek az emberek, ezek őszintén nem szeretik ezt a rendszert, őszintén azt gondolják, hogy tenni akarnak ez ellen valamit, csak valami folyamatosan azt érzem, amikor beszélnek, mintha egy szerepben lennének, hogy fölmondanak egy rosszul megírt szöveget, ami ráadásul nem azoknak szól, akik ott állnak körülötte, mert akik ott állnak körülötte, azt akarják hallani, hogy mi lesz a gyerekemmel az iskolában, mi lesz azzal, hogy a médiában csak a kormánypárti dumákhoz jutok hozzá, mi van azzal, hogy tanár vagyok, és nem akarom végigmondani ezeket a dolgokat. Tele van Magyarország alapvetően indokolatlanul és aljas módon megsértett emberekkel és társadalmi rétegekkel. És amikor hallom ezeket az embereket megszólalni, semmiről nincs szó.
Így van.
Szóvirágok vannak.
Na hát, de az előbb azt mondtad, hogy nem.
De ez nem az őszintesség.
De. Mert
Ez azt jelenti, hogy nem érdekli őket igazából?
Ne, azt nem mondom, hogy nem érdekli őket, csak azt hiszik ezek az emberek, hogy ugyanazt kell csinálni, hogy a politika olyan, hogy ki kell állnom, és ilyen rosszul hangsúlyozom, mint egy rossz színész, ugye, szegény, ezek a szónokok mind rendkívül rosszul hangsúlyoztak, de nem azért, mert buták lennének, vagy tehetségtelenek, nem feltétlenül azért, hanem azért, mert nem elég mélyről jön a dolog. Tehát a problémát le kell ereszteni egy kellő mélységben, nem mondom meg, hogy hová, a lélekbe, vagy a májba, vagy valami ilyesmi. Erről van egy jó kis anekdótám, amit csak azért nem mondok el, mert elviszi az időt. Egyszer egy cigány gyerek mondta nekem, mikor mondtam neki, mégis elmondom, volt egy ilyen, meghívtak egy ilyen tehetséges cigányfiúkat, cigánylányokat felhozó ilyen nyári táborba, és ott mondtam, hogy ide le kell ereszteni a dolgot. Tehát ha elég mélyre ereszted le a dolgot, és onnan beszélsz kifele, akkor óvatatlanul, akkor nem tudsz nem őszinte lenni, nem tudsz nem autentikus lenni. És akkor itt mondtam, hogy hát ide, itt mi van, és én persze a lélekre gondoltam, csak nem akartam ezt a nagy szót ott használni, és erre azt mondta, hogy egy fiú így beszólt, hogy a májba. Igenis, ez nagyon tetszik nekem. A májból kell kibeszélni. Ott van az igazság, hogy így mondja. És ezek az emberek azt hiszik, hogy nekik jól megírt szövegeket kell jól előadni, mint egy színész, ó, Istenem, és akkor hallgatod, és minden rossz benne, és már nem tudsz arra figyelni, amit mond, mert csak azt hallod, hogy milyen rosszul mondja. Ez olyan, mint a Ripacs színész, tudod, aki a legjobb darabot is el tudja rontani azzal, hogy rosszul mondja Shakespeare szövegét.
Igen, de szerintem ennek az oka az, hogy ezek az emberek már nem tartoznak azok közé, akik ezt beszélnek. Mert részei a rendszernek sajnos. Hát meg vannak fizetve, mint parlamenti képviselők, megélnek, el vannak, őszinte fölháborodás él bennük a rendszerrel szemben, őszintén utálják ezt az egészet, ami van, de nem tartoznak azokhoz, akiket képviselniük kellene. Ezt érzem a szavaikból.
Tökéletesen egyetértek, csak ugye ezt mindenki elmondja, és odáig nem megy el a közbeszéd, amit most próbálok itt feszegetni, hogy ha nem olvasol elég Hölderlint, akkor, és ez most metafora, Henry von Kleistet és Arany Jánost, akkor, és nem úgy olvasod, és nem úgy hallgatod Bachot és Schubertet, ahogy kell, vagy Wagnert, hogy egy provokáló dolgot is mondjak, akkor nem fogsz tudni rendesen beszélni a problémáidról, mert nem, a lelked nem veszi át ezeknek a nagy lelkeknek a rezgés számát, hogy így mondjam, és nem tudsz ezekről így normálisan beszélni. Kultúra nélkül behal minden. Tehát a civilizáció kultúra nélkül egyszerűen egy üres, ilyen mechanikus valami, egy ilyen fém jellegű valami, ami mindenről szól, csak a létezés mélységeiről nem. Tehát, hogyha ez nem válik evidenciává, és azok, akik ezt tudják, és vannak ilyen emberek, mert ugye ismerek pár száz ilyen embert, ezek tudják, de nem próbálják valahogy eladni ezt, most egy direkt ilyen frivol szót használok ide, tehát nem próbálják eladni ezt a tudásukat, és nem próbálják fölhívni a figyelmet a társadalomnak, hogy nem azért kell művelődni, mert akkor te művelt leszel, meg nem azért kell színházba járni, hogy megsétáltasd a kis kosztümödet, bár most már az se divat, hanem egész egyszerűen azért, mert amiért a görögök jártak színházba, ugye, a Dionysos színházban 5000 ember befért, és a proletárok és az írástudatlanok is jártak azért, mert tudták azt, hogy katarzis, megtisztulás, a lélek megtisztulása nélkül nem ér semmit az élet, így nem lehet élni. Lehet élni kódba, meg szennybe, meg minden, de a görögök tudták, hogy testet le kell tisztítani, és a lelket meg kell tisztítani. És ez a tudás hiányzik most. És lehet, hogy ez prézsmitálásnak hangzik, meg prédikálásnak. Ne vegyék prédikálásnak. Én azt mondom, hogy egész egyszerűen valami módon az oktatásnak is, meg az értelmiségnek is, és Palexán, főleg a művész értelmiségnek is, meg akik ezt tudják, rá rá kéne valahogy venni az embereket, hogy térjenek már észre, és kezdjenek el jól élni. Tehát meg kéne ragadnia ezeknek az embereknek a tömeg grabancát, és megrázni, ahogy szokták mondani, mint a nagymamám mondta, még Krisztus a vargát, és felébreszteni, hogy ébredjél már föl, pupák, és kezdjél el jól élni. Tehát hagyjuk ezt a állandó sipákolást, a fölfele mutogatást, a nadrágos emberekre, a politikára, az Orbánra, meg a Gyurcsányra való mutogatást, vegyük a kezünkbe a saját sorsunkat sokkal inkább, mint amennyire a kezünkbe vettük. Tehát legyen az, hogy fogja föl minden ember, hogy a saját sorsának a kovácsa. És nem lehet mindent felülről várni. Egyébként a kultúra is rosszul teszi, hogyha mindent az államtól vár. Tehát én azért csináltam ezt a Baumgarten-díjnak a felélesztését, hogy fölhívjam a figyelmet arra, hogy a két háború között volt egy Baumgarten-Ferenc Ferján nevű nem is Magyarországon, hanem Berlinben élő zsidó férfiú, aki a magyar kultúrában annyira szerelmes volt, hogy a Sas utca és a Tisza István utca sarki, ma József Attila sarki bérházat ráhagyta a magyar kultúrára. Hol van ma ilyen? Hol van ilyen attitűd? Hol van a gazdag, félgazdag és alig gazdag embereknek egy olyan attitűdje, hogy azt mondja, hogy oké, tudom, hogy én esetleg nem fogyasztok kultúrát, de tudom azt, mivel egy polgárember vagyok, és megvan a polgári etoszom, a polgári lelkem, tudom azt, hogy ha én speciál utálom az operát meg a verseket, akkor is tudom, hogy ez fontos dolog, ez nemzetfenntartó dolog, ezt támogatni kell, alá kell állni ennek a dolognak, és csinálni, és nem csak nyafogni, hanem valamit tenni, és ezt a dolgot hiányolom, nem mondom, hogy nulla a helyzet, mert ezt a Baumgarten-díjnek a felélesztését, amit elkezdtem ez 5 éve, ezt is támogatták pár százan, de hát, hogy mondjam, tehát nem érzem itt sem, hogy az emberek ezt felfogták volna, tehát, hogy hallották volna, akkor megkeresték volna a Facebookon azt, hogy Baumgarten-díj, és elkezdték volna támogatni, ezt nem érzékelem, és ez fájdalmas nekem, és hogyha természetesen én is otthon maradhatok, és ógok otthon meg bosszankodom, de hogyha már itt elém toltátok ezt a mikrofont, akkor elmondom bele.
Hát valamiért pedig, tehát nem gondolom, hogy most már nem arról van szó, hogy az első generációs gazdag emberekről van szó, akikről jó olyanok, amilyeneket már a második, sőt harmadik generáció, amelyik már jólétben nőtt föl, és hát esetleg eljutott mondjuk egy színházi előadásra, vagy hogy mondjam, sik volt elmenni a londoni filharmonikusok koncertjére Londonba, stb. De nem érzik fontosnak nem a kultúrát. Valami nekik vagy belőlük hiányzik, vagy a kultúrából hiányzik valami, hogy föl tudja magára hívni a figyelmet.
Ez tökéletes leírás, én azt mondom, hogy ez egy circulus vicious, egy hibás kör, ahol amit meg kéne törni, tehát ugye mindenki mutogat másra, tehát akik a kultúra aktorai, a kultúra szereplői mutogatnak az oktatásra, az oktatás mutogat a politikára, a politika azt mondja, hogy hát ezek ilyen belterjes valamik, akkor elengedem, akkor nem allokálok oda előforrásokat, stb. Tehát van egy ilyen rendkívül rossz dolog, amit én vagy te nem tudunk megtörni, de hogyha meg se próbáljuk, akkor nem fog megtörni. Tehát itt az van, hogy össze kéne valami, tehát föl kéne ébredni ebből a félkóma állapotban, amiben vagyunk, és azt kell mondani, hogy oké, a mostani kormányzat nem kompetens, nem figyel oda a nemzet ügyeire, csak pofázik róla, tényleg ugat róla, és rendkívül hamis módon nyomatja ezt, meg tényleg kinyílik a bicska a zsebedben, amikor elkezdett hallani ezeket a nemzeti frázisokat, amiket nyomnak meg, ezeket a vallási frázisokat, borzalmas. Oké, csinálják, akkor mi csináljuk a mi ügyeinket, és hagyjuk azt, hogy mit csinál az álladalom, melynek kutya kötelessége lenne különben a kultúrát rendesen finanszírozni, hagyjuk a fenébe, engedjük el, és próbáljunk meg mi valamit csinálni. 500 forintja mindenkinek van. Tehát az, hogy ingyenesek a nem értek egyet az ingyenességgel, nem értek egyet azzal, hogy irodalmi rendezvények ingyenesek, nincsenek belépők. Németországban, ahol megjelent 5 könyvem is, tehát egy csomó helyre meghívtak engem, így felolvasni, beszélgetem mindenhol. Kőkemény belépőjegyeket szedtek. Emlékszem, mikor egyszer voltam akarom anekdóta szintre levinni, de egyszer voltam egy olyan helyen, ahol azt gondoltam, hogy kutya se fog eljönni, 200 ember jött el, teljesen érthetetlen módon, én ott egyáltalán vagyok ismert Németországban, de mégis ott volt 200 ember, és emlékszem, hogy 20 márka, akkor még márka volt a belépő. Én csak néztem, azt gondoltam, hogy ember nem fog ide eljönni. Tehát nem ingyenesnek kéne ennek lenni, hanem meg kéne adni, mindenkinek le kéne tenni, aki polgár, a pénzét támogatni kellene a klubrádiótól, a Jelenkor kiadón, meg a Jelenkor folyóraton, meg az Alföld folyóraton, meg a Kaligram folyóraton keresi, a Kaligram kiadón keresztül mindenki. Nem az a feltétlenül, hogy az 50 000 forintot, hanem hogy megveszed a könyvet például, zum beispiel, hogy így mondja. Egyszer odamész a boltba, megveszed a könyvet, és nem olvasod el, mert nincs rá időd, meg leszarod a verseket, de már bocsánat a kifejezésére, de fölrakod a polcodra, és akkor menő leszel, érted? Ez a menőség nincs meg ma. Ma ez van az értelmiségnek, ismerek olyan értelmiségit, mármint ilyen menő jogászt, meg menő orvost, házas pár, azt mondja, hogy ők megszabadulnak a könyvektől, mert azt mondják, hogy ez csak a portfólia. Őrület, tehát, és azt gondolom, hogy én tényleg már mondtam párszor, én nem vagyok negativista, elég pozitívnak gondolom magam, ez meg fog szűnni ez a trend, előbb-utóbb sik lesz megint könyvtárra gyűjteni, és azokat a könyveket még csak nem is kell feltétlenül olvasnod, mert esetleg szétesik, mert minden, de sik lesz megint sik lesz ezt a dolgot csinálni, menő lesz, és majd ebben a korszakban fel fog virágozni a dolog. Tehát most ebben a pillanatban olyan helyzetben vagyunk, amilyen helyzetben vagyunk, de én nem adnám fel
ez érdekes egyébként,
pozitív attitűdömet.
A sznobizmus dicsőítése.
A sznobizmus! Őrült fontos! A legfontosabb!
Értem.
De figyelj, a sznobizmus nélkül nincs semmi. Tehát a gyereket sznobbá kell nevelni, hogy így mondjam. Sznobbá úgy tud nevelni, hogy a gyerek látja, hogy apuka olvas, anyuka olvas, nem a hülye sorikat nézik a tévében, meg minden, és akkor először nem érti, aztán ő is elkezd olvasni. Most természetesen olyan helyeken, ahol nem olvas apuka és anyuka, ott bonyolult a bejegyzet. Ott van a szerepe az iskolának. Az iskolába kéne sznobbá nevelni a gyereket, és hogyha először sznob vagy, és lenyomod a torkodon, érted, azokat a szövegeket, zenéket, meg minden, amik esetleg kicsit nehezek, vagy nem mennek át. Először sznob vagy, másodszor, harmadszor, és kilencedszer már nem vagy sznob. Kilencedszer rá cuppansz ezekre a dolgokra, és utána olyan függő helyzetbe tudsz kerülni Schubert-től és Wagner-től, hogy soha nem tudsz róla lejönni, tehát drogszerű, droghatása van ezeknek a dolgoknak.
Végül is ugye az eredeti angol kifejezés az a noblesse oblige. Hát a nemesség kötelez. De hát egyébként miért beszélünk arról, hogy a politika nem figyel oda a kultúrára, hiszen ott van a Demeter Szilárd tulajdonolta PIM, meg a különféle irodalmi díjak, és amiket itt osztogattak az íróknak, ilyen
ösztöndíjakat,
igen, egyebeket. Közben elmondta a véleményét, hogy mennyire egy rakás szemét, ami a magyar kultúra 70%-át jelenti. És hát most megkapta egyébként a kulturális intézményeket, és azt mondja, mármint a múzeumokat, és azt mondja, mit te, hogy akkor össze kéne hozni a zenészt a képzőművésszel, a
festőt. És ebben igaza is van, tehát ezzel nincs a
probléma. És így
tovább. Szóval,
van itt figyelem.
Természetesen az van, hogy én amikor a Szépíró Társasága elnöke voltam nagyon régen, akkor próbáltunk, és még a szocik voltak, akkor próbáltunk néhányan azt a 4 író szervezetet, ami akkor volt, ezt is különböző politikai jellegű népiek voltak ezek a szervezetek, próbáltuk így egy közös platformba összehozni, hogy beszéljünk a közös problémákról, és a Hillerrel beszélgettünk volna. Hillert is nagyon tisztelem, meg egy jó oktatáspolitikusnak tartom. A kultúra üveges szemekkel néz arra, hogy kultúra, legalábbis sose fejtem el azt, amikor kiderült, hogy ez a négy szervezet ilyen-olyan okoknál fogva nem ül le feltétlenül egymással, mert utálják egymást, mint a kukoricagöldint, így ahogy tetszik mondani. Ott voltam ebben a pillanatban, és ott véletlenül néztem a Hillernek az arcát, és láttam rajta egy ilyen, hogy na, ez a probléma is ki van pipálva, ezzel se kell foglalkoznunk. Nem érdekli őket. Tehát, na most az van, hogy a rendszerváltás óta alakult politikai pártok közül a kultúrát, a következő érdekelte a kultúrát. Az MDF-et érdekelte a kultúra bizonyos rétegeit. Az SZDSZ bizonyos rétegeit érdekelte a kultúra, és amikor a MIÉP kivált, ugye a csurka, azt is érdekelte a kultúra, és ezzel nagyjából elmondtam. Tehát a kisgazdapártól, a Fideszig, és a Szocikig, meg nem tudom még milyen pártok voltak, ez olyan szinten nem fel sem merült ez, hogy ez érdekes lehetne, vagy nem tudom mi. Na most, az a helyzet, hogy ezzel ezt leírólag korrekt, hogy erről beszélünk, de túl sokat ezzel nem érdemes foglalkozni, ugyanis akkor, amikor az Orbán ezelőtt x évvel mindig elhatározom, hogy megnézem, hogy pontosan mikor 2018-9-ben, vagy mikor volt egy Tusnád fürdői beszéde, Tusvánsi beszéde, amikor elkezdett a politikára és a kultúráról beszélni. És akkor azt mondtam, hogy na, ő eltárta a szarra közt a tölgyét. Igenis, a kultúrával kezdett beszélni, rájött arra, hogy a kultúra fontos. És azóta van az, hogy a kultúrában sokkal több pénzt nyomnak bele, mint valaha, rengeteg pénz van, csak ugye arról van szó, hogy nem a kultúra érdekli őket, hanem a kultúra intézményi rendszerei. Ez a bizonyos, ez a híres Gramsci-féle dolog, hogy a hatalom felé az intézményi rendszeren keresztül visz az út. Meg kell szerezni az intézményrendszereket.
Aztán, hogy lesz benne ember.
Igen, meg kell szerezni az intézményrendszert, és akkor az is a miénk lesz, a mi territóriumunk lesz. Na most a mai kultúrpolitika, vagy a politikának a kulturális része erről szól. Megszerezni az intézményrendszereket, csinálni intézményeket, és megszerezni. Hát itt szemben van veletek a Kertész Intézet, hogy csak egyet mondjak, totális kihajtság voltam benne egyszer-kétszer, hagyjuk, és nem akarok senki sem személyében bántani, de arról van szó, hogy az, amit a MMA, például a Magyar Művészeti Akadémia, olyan elmondhatatlan infrastruktúrával bír, hogy hihetetlen, és annyira nem tudja, akkora pénzösszegek vannak oda allokálva, hogy hihetetlen, nem tudják kitölteni, nincsenek hozzá emberek, stb. Azok a kulturális szereplők, akik tényleg leteszik az asztalra a teljesítményt, hogy ilyen hülyén közhelyesen fogalmazzak, azok pedig el vannak engedve, és gyakorlatilag ki vannak éheztetve. És ez egy nagyon, hát nem akarok megint csúnya szavakat használni, egy nagyon hát minimum ellenszenves, vagy gusztustalan attitűd, de az a helyzet, hogy ezt erről beszélni kell, ezzel szembe kell nézni, és aztán nem, még egyszer mondom, nem ógni-mógni, nem nyafogni, nem panaszkodni, hanem összeállni és csinálni egy polgárias jellegű, nyilván nem intézményrendszer, de mondjuk az egyszerűség kedvéért így mondom, össze kell állni a polgároknak, és el kell a saját ügyeiket csinálni. Figyelj ide, a 19. században azok a kulturális intézmények, amik voltak, ugye voltak az állami kulturális intézmények, opera és nemzeti színház, az összes színház, ott nem volt állami támogatás. Mindegyik színház a 19. század végén 20. század elején a két háború között mind-mind úgynevezett magánszínház volt, a közönség tartotta el. A folyóiratok is, a folyóiratokat se állam támogatta.
Volt ennek azért persze ára, azt tudod, hogy téged sose játszottak volna.
Ez nem így van, ez nagyon nem így van. Figyelj, nézd meg azt, hogy a két háború között a kortárs magyar irodalma mindenkit játszottak. Olyan szereplők tömegei vannak, írók tömegei vannak, én se ismerem a nevüket, akit a Nemzeti Színház játszott. Móricz Zsigmond naplójában...
Nemzeti Színház az állami volt.
De most mindegy, most ebből
nem,
a szempontból...
Magánszínházakban
is, dehogy nem. Nézd meg ezeket, tehát én nem vagyok színház történész, ezt kéne nagyon érdekelne egy pontos kimutatás. De figyelj ide, Móricz, volt akkor egy ilyen, hogy színírók társasága, és akkor Móricz Zsigmond a naplójában leírja, érdemes olvasni, hogy elmegy a színírók társaságába 200 ember, akik abból értek, hogy színdarabokat írtak, és meg filmforgatókönyveket írtak, meg minden. És azt mondta Moritz Lakpovája, hogy én abba hagyom a regényírást. Nem érdemes regényt írni. Színdarabot kell írni, mert abból nagyon-nagyon meg lehet élni. Herceg Ferenctől, és most csak a legnagyobbakat mondom, Herceg Ferenctől, Moritz Zsigmondról nem ez jut eszedbe, hogy színpadi szerző, no, holott száz színpadi jellegű darabja van. Hihetetlen. Tehát azért mondom, hogy ez rendkívül bonyolult kérdés, és egész egyszerűen az van, hogy mi még mindig idáig, most mutatom azonnak, akik látják, a szocializmusban élünk, még mindig az államtól várunk el mindent, ahelyett, hogy elkezdeni magunk valamit csinálni.
Hát azért egy színházat fönntartani egy polgári 500 forintokból elég nehéz. Na jó.
Minden nehéz, az élet nehéz.
Az a lényeg, hogy Pintér Béla most díjat kapott, úgyhogy ő, akit kiszorítottak Budáról, van egy helye megint, és akkor megint lehet reménykedni abban, hogy...
Hát Pintér Béla az egyik legnagyobb szereplője a mai kulturális színének, hogyha hármat kéne mondani, biztos, hogy beletenném, ezt már meséltem neked itt, még mielőtt elkezdett a műsor, és engem kértek föl, tényleg most kapott egy kortárs dráma díjat, és fölkértek, hogy laudáltam is, úgyhogy nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, hogy kihúzták belőlem ezt a szöveget, de ilyen, és a Béláik is, hát gyakorlatilag a saját bevételükből csinálják, tehát alig-alig kapnak valamit, és ez egy példa kéne, hogy legyen, épp a Pintér Béla, hogy igenis lehet ezt csinálni, tehát nem kell állandóan nyaforászni, persze nyaforászunk, én szeretek nyafogni, meg minden, de egy idő után hagyjuk abba, és még egyszer mondom, 8-szor próbáljunk valamit tenni.
Köszönöm szépen Kukorelli Andrének, hogy itt volt, 9 és 10 óra között. Csorba László, Balogh Kármán, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!